No. Kezdjük? Jó. Akkor tisztelt hallgatóság, először is mindenkinek kellemes mikulászatot kívánok. Sok-sok csillagos ízét a zacskóba meg az égre. Ugye most az Einstein legnagyobb tévedéséről lesz szó. Mellékelt ábrán Einstein látható, amit a legnagyobb tévedése feletti szégyenben éppen elbújik egy fekete lyukba. De azt is tudjuk, hogy a fekete lyuknak van másik szája. Einstein valamikor 1920-valamennyi körül elbújt a fekete lyukba, de a 90-es években divatdalmasan kibújt a másik végére, és most már rettentően örülünk annak a nagy tévedésének, amit annak idén elkövetett. Mi is ez a tévedés? Az eleje visszanyúlik, hogy amivel annak idején kezdtem. A Bruno-féle világkép, ugye, amikor a 1600-as években kezdett diadalra jutni, mit is jelentett. Bruno azt találta, hogy a világegyetem térben és időben végtelen, és egyenletesen van telipöttyözve pontokkal. Ez a csillagászati világkép egy idő után győzedelmeskedett, tehát a egyre nagyobb távcsövek egyre messzebbre néztek, és egyre inkább ugyanezt látták. Ez a képes működött, már beszéltem arról részletesen, hogy ez ellentmondásban volt a newtoni fizikával, hiszen a newtoni gravitáció szerint ezt a sok anyagot, hogyha végtelen ideje létezik a világ, akkor már össze kellett volna húzni a gravitációnak egy kupacba. Másrészt később felbukkantak mindenféle ilyen paradoxonok, Olbers paradoxon a lángoló égboltra, és így tovább. Amikor kidolgozták a megfelelő matematikai módszereket a Newton egyenletek megoldásához, akkor kiderült, hogy a homogén eloszlású anyaghoz nincs megoldása az egyenleteknek. Aztán szó volt a termodinamikai paradoxonról, tehát egy ilyen végtelen világegyetemben már régbe kellett volna állni az entrópiának a maximumba. Amikor Einstein a 10-es években megcsinálta az általános relativitás elméletet, akkor az egyik motivációja az volt, hogy a gravitációnak ebből a modernebb elméletéből kijön majd valami olyan csillagászati kozmológiai modell, ami nincs ellentmondásban ezzel az új, megreformált fizikával. Ja, arról is volt szó már, hogy a Mach-jel volt a másik indítója, mely szerint a távoli tömegek határozzák meg a helyi mechanikai viszonyokat, tehát hogy mi az a tömeg, mi a telhetetlenség, melyik a forgó, melyik a nem forgó koordinátrendszer. Ez attól függ, hogy a távoli anyag, ahogy mondanánk, olyan mert a galaxisok meg ilyesmi, ezek hogy határozzák meg a helyi viszonyokat. Azt gondolta, hogy a modelljéből ez is kijön, hát nem jött ki. Viszont amikor a hosszú munka után eljutott a megfelelő egyenletekig, 1915 végén, akkor azt gondolta, hogy ennek a modern gravitáció elméletnek már tényleg lesz olyan megoldása, ami összefér a csillagászati tapasztalattal, hát akkor tényleg azt látták, hogy nyugvó pöttyök vannak az égen. Akkor már voltak elképzelések arról, hogy ezek egy galaxist alkotnak, ami valahogy forog, még nem volt ez egészen fixálva. Az, hogy ezen kívül távolabbi galaxisok vannak-e vagy nincsenek, az mit a kérdés volt. Még a 20-as években is vitatkoztak azon, hogy azok a kis örvények ott a fényképeken, azok vajon a Miteut rendszerünkben a csillagok között levő gázörvények, vagy tényleg távoli galaxisok, amik csillagokból állnak. Szóval ez nem volt annyira tiszta még akkor ez a kérdés. Hát Einstein megkereste az egyenletének ezt a megoldását, és nem találta meg. Az eredeti Einstein-fél egyenleteknek, aminek meg volt a megfelelő származtatása, annak nem létezett ilyen jellegű megoldása. És ugye az elmélet atya abban a szerencsés helyzetben van, hogy nem kérdezik meg, hogyha hozzányúl és módosítja az egyenleteit, hogyha ezt más próbálna, akkor nyilván tiltakozna a szerző, de hát maga erre nem tiltakozott. Hát Einstein egy formális módosító lépést csinált, és megváltoztatta az egyenleteit. Nyilván igyekezett úgy megváltoztatni, hogy az alapkoncepciót, aminek alapján kidolgozta az általános relativitás elmélet, azt ne nagyon változtassa. Az egyenleteknek a matematikai szerkezetét se roncsa el, viszont mégis ennek legyen olyan megoldása, ami a statikus állandó sűrűségű világegyetemet írja le. Utóbb aztán kiderült, hogy ennek a megoldásnak ennek voltak előzményei, még a newtoni gravitáció elméletben a 1840-es években. Ugye mi az alapprobléma? Tehát, hogy a távoli anyagdarabok vonzzák egymást, akkor össze kéne húzni őket. A Bruno-féle modellt úgy lehet nézni nagyon nagyban, hogy egy egyenletes sűrűségű gáz borítja be az univerzumot. Hogyha ezt berakom a Newton egyenletbe, ami azt mondja, hogy ez a tömegsűrűség a forrása a gravitációnak, egyszerűen nincs ilyen megoldás. Mi van e mögött? Nagyon egyszerűen szólva, merre mutasson egy ilyen világban a gravitáció? Minden felül ugyanannyi anyag vonz, tehát valamerre csak kell mutatni a gravitáció a gyorsulás vektornak. Ha nem mutat semmerre, akkor lebegnek az anyagdarabok, az azt jelenteni, hogy valami a gravitáció hatására nem jönnek mozgásba, pedig ez nem lehetséges, hiszen csak pozitív tömegek vannak, és a vonzások összeadódnak. Szóval valahogy ilyen gondok voltak, és ezt úgy próbálták módosítani, kiderült, hogy a két lépés ekvivalens, vagy azt mondani, hogy nem a sűrűség számít, hanem a sűrűség mínusz egy kritikus sűrűség. Tehát van egy megadott, az Úristen által megadott paraméter, ami az univerzumnak az alapsűrűsége, és az ahhoz képesti plusz sűrűség számít, az teszi a gravitációt. Most ez az alapsűrűséget egyszerűen kicsinek lehet választani, mai nyelven úgy mondanánk, hogy egy atom per köbméter. Most tessék elképzelni, hogy itt van öklömbe 10 a 26-a, vagy a hányadikon darab atom, most ahhoz képest plusz egy vagy mínusz egy, az nem sokat számít, és akkor azt mondani, hogy nem az összes adja a gravitációs vonzást, hanem egy kivételével az összes többi. Hát ezt nehéz lenne a laboratóriumban kimérni, ezt a különbséget. Viszont ha kimegyünk az űrbe, ahol tényleg nagyon ritka az anyag, akkor azt mondhatjuk, hogy ha csak az számít, hogy ennél az egy atomnál mennyivel több van egy köbméterben, akkor elképzelhető, hogy globálisan, vagy sőt nem, hogy kell ezt mondani, galaktikusan, vagy még annál is odébb, kozmikusan az anyagnak a sűrűsége pont ez az egy atom per köbméter, és akkor az összgravitációs hatás nulla. Az anyagdarabok ekkor lebegnek egymásnak a terében, van véges anyagsűrűség, és még sincs gravitációs vonzás. Ahol ennél nagyobb a sűrűség, ott természetesen vannak helyi rendszerek, amiket a gravitáció összetart. Azt nem tették hozzá, hogy ahol ennél ritkább, ott akkor vagy szétspriccelne az anyag. Ugyanez a gondolat másképp is fölmerült, hogy vezessünk be a gravitációs vonzás mellett egy általános taszítást, ami szintén minden anyag között hat, csak egy kicsit másképp. A gravitációs vonzás az annál erősebb, minél közelebb vagyunk, és vonzóerő. Legyen egy taszítóerő is, ami viszont annál erősebb, minél messzebb vagyunk egymástól. Ez úgy nehéz elképzelni ennek a fizikai mechanizmusát. Minél messzebb vagyunk, annál jobban taszítjuk egymást, de hát formálisan beírhatjuk az egyenletekbe. Az, hogy milyen ennek az együtthatója, tehát a távolságnak milyen szorzóját tesszük be a képletbe, az egyszerűen picire választható. Tehát, hogyha néhány ezer kilométeres távolságokon vizsgálódunk, akkor még mindig kutyafülét se kapunk, ezt nem lehet megmérni. De 100 fényév vagy millió fényéves nagyságrendeknél ez már fölnőne olyan nagyra, hogy már összemérhető a testnek a gravitációs vonzásával, és egy bizonyos távolságon éppen kiegyenlíteni egymást. Hogyha éppen ilyen távolságra tesszük le az anyagdarabokat, akkor meg lebegni fognak. Kiderült, hogy ez a két dolog, amit most mondtam, tehát az általános taszítás, illetőleg, hogy a Newton törvényben a sűrűségből levonunk egy alapsűrűséget, ez matematikailag ugyanaz, egymásba áttranszformáltok, mindenképpen ilyen gravitáción kívüli taszító erőt jelent. És akkor Einstein módosította az egyenletét, akkor tulajdonképpen ugyanezt csinálta, bár hát ő nem ebben a matematikai formalizmusban dolgozott, és utóbb aztán kimutatták, hogy ez a klasszikus közelítésben ekvivalens azzal, amit az előbb mondtam. Hogy szólt az Einstein-féle egyenlet? Erről már többször volt szó. Ide nem lehetne egy széket tenni, hogy ez ilyen földre lógjon? Hozzuk hátra. Hozzuk hátra. Jó. Akkor egy kicsit fókuszáljuk újra. Jó. No, tehát az Einstein egyenlet enélkül, a tag nélkül azt mondta, hogy a téridő görbületét a gravitációs állandó és az anyagra jellemző mennyiségeknek egy matematikai kifejezéshez, úgynevezett energiaimpulzus tenzor vagy anyagtenzor adja. Ugye ez jelenti azt, hogy az anyag görbíti a teret, és ugye mit jelent az, hogy a tér görbe, hogy a tér megmondja az anyagnak a lehetséges mozgási pályáit. Na most ehhez tette hozzá Einstein ezt a tagot, nyilván kicsit cifrált matematikával, de úgy, hogy ebből levont itt egy konstans, és azt mondta, hogy ez egy univerzális állandó, ez az úgynevezett kozmológiai állandó. Kétféle könyv van, az egyik kis lambdával jelöl, a másik nagy lambdával. Jó? Hát akkor én most egy kis lambdával jelölöm. Hogyha ezeket az egyenleteket nézzük, akkor ennek már van olyan jellegű megoldása, mint amit Bruno kedvelt, és amit a csillagászok akkor láttak az égen. Tehát lebegő, az űrben lebegő testek. Hogyha ebből kiszámítjuk ebből a Einstein-féle egyenletből az anyag részecské gyorsulását, részecskékkel most mondjuk galaxisokat kell érteni, hát akkor itt is az van, hogy mínusz a gravitációs állandó szorozva a sűrűséggel, ahogy Newtonnál, plusz megjelenik itt szorzó tényezőként, összeadóként hozzá megjelenik a lambda. Az egészet át lehetne írni úgy, hogy kiemelem a G-t, és akkor G-szer ρ mínusz egy konstans, tehát láthatóan ezek jól is azzal a jóval korábbi ötlettel, hogy egy alap sűrűségtől való eltérés számítana. És ez jön ki ebből a bonyolult matematikából, és amit a általános relativitás elméletnek a módosítása adott. Tehát kétféle erő hat egy testre, a közönséges gravitációs vonzás, és ez az általános taszítás. Ha éppen úgy állítjuk be a sűrűséget, hogy ennek a kettőnek az összege nulla legyen, akkor a gyorsulás nulla, mindenki békésen lebeg. Ez egy ténylegesen statikus világot jelentene. Most mit is jelent az, hogyha beteszünk az egyenletbe egy lambdát? Azt jelenti, hogy ha nulla sűrűséget írunk be, akkor is van gyorsulás, mégpedig pozitív, tehát kifelé mutató gyorsulás. Az üres tér magától is tágulna, tehát spriccel szét az anyag, gravitációs hatás nélkül is. Az eléggé ellentmondásban van a Mach elvvel, amit Einstein eredetesen feltételezett, hogy a távoli anyagdarabok határozzák meg, hogy mozognak a testek. Hát nincs távoli anyag, semmi sincs a világban, és mégis akármit tennénk bele, szaladna szanaszéjjel. Hát Istenem, de hát valamit valamiért, hogyha ki akarjuk hozni a csillagászati világképet, akkor ezt kellett beletenni. Tehát az üres tér is tágulna, az jön neki. Hogy lehet elképzelni ezt az Einstein-féle világot? Ennek a megoldása egy olyan matematikai modell volt, hát azért Brunóval szemben, nem végtelen tér, de határtalan. Ugye ezt a kettőt az ember szinonímaként szokta használni, de ha finomabbak vagyunk, akkor matematikailag meg lehet különböztetni a végtelen dolgokat a határtalantól. A Földnek a felszíne az határtalan. Sehol se érünk el a szélére, hogy lelógassuk a lábunkat az űrbe, viszont összességében véges, tehát véges sok országfélre lehet, a véges területe van, és a többi véges sok fát és atombombát lehet elhelyezni, hasonló. Tehát a terület véges, nem végtelen, ugyanakkor határtalan, szemben például egy körlappal, egy sima négyzettel. Na ilyen jött ki, itt kéne azt mondani megint, hogy képzeljük el egy dimenzióval följebb, elképzelni nem tudjuk, csak a matematikai analógiával tudunk élni. Most mit jelent ez az egyensúly? Hát egy olyan típusú fizikai analógiát lehet elképzelni, hogy ez a lambda annak felel meg a kozmológia állandó, mint hogy ezt a lufit egy belső nyomás fel akarná fújni. És akkor a pontok, amik a felszínen vannak, azok felelnek meg a galaxisoknak, és ennek a netznek a szálai, amik a pontokat összekötik, azok pedig a különböző galaxisok közötti gravitációs vonzást fejezik ki. Ha jól állítjuk be a paramétereket, akkor a vonzó erő és a fölfújó erő éppen egyensúlyban van, és az egész rendszer marad, amilyen volt, tehát állandó statikus egyensúlyban marad. Ez a rezg és ez a... Így van, egyre izgalmasabb effektusok jönnek. Jó. Tehát ebben a modellben a lambda szét akarja feszíteni a világot, a gravitáció összetartja, és akkor milyen szép. Na, ez a Luffy modell, ez ugye véges, de határtalan kétdimenziós felület. Egyenletesen vannak elosztva tömegpontok. Nyilván nem 42 tömegponttal kell elképzelni, 42 milliárddal. Jó sűrű belakva ezekkel a pontokkal, és minden ott ugyanakkor a görbület. Tehát akármelyik helyen nézünk körül, ugyanolyan világot látunk magunk körül. Tehát a Bruno-féle kozmikus demokráciát, vagy akármelyik megfigyelő néz körül, ugyanazt látja, az ebben a modellben nagyon jól stimmel. Az Einstein világa, ami az egyenletek megoldásaként kijött, az ennek a modellnek a háromdimenziós változata, mert akkor nem egy kétdimenziós felület, hanem a háromdimenziós tér, ami véges, de határtalan. Akármerre megyek, sose érem el a peremét, de az össztérfogata, hogy ennek a felszíne volt összességében véges, akkor ennek a térfogata lesz véges, és ebben egyenletesen erről szól, van véges sok galaxis. Ugye, hogy mit jelent a határtalan, itt van a rajza, hogy a világ végét régen így képzelték, hogy kiment az ember és lelógatta a lábát a semmibe, hát ennek nincs pereme ennek a felületnek, vagy ennek a térnek sem. Hogy lehet észrevenni, hogy ilyen a világ? Például egy ilyen gömbön el lehet indulni az egyik irányba, és akkor körbeérni, visszaérni. Vagy pedig, hogyha nem én utazom, hanem a fényt küldöm utazni, persze ugye úgy kell elképzelni, hogy a fény az most a felületben terjed, szóval nem megy le így a felületről, akkor ha itt szembe van valaki a túloldalon, akkor annak a fénye, az két felül érkezik hozzám, és akkor erre is ugyanazt látom meg a másik irányban, ketten mutogatnak, és az ugyanaz. Sőt, ha még egy kicsit messzebbre nézek, akkor magamat látom. Jó erős távcsővel elnézek az egyik irányba, akkor bizonyos távolságban meglátom ezt az ellenlábast, aztán még egyszer olyan távolságban meglátom a hátamat, aztán megint az ellenlábast, megint magamat, és így tovább a végtelenségig. Na most ez természetesen azért nem működik ez a modell, mert a fénynek véges a sebessége. Tehát, hogyha eléggé méretes ez a világ, akkor mire a fény körbejárja, addigra én már elmegyek onnan, és akkor nem fogom meglátni a saját hátamat, vagy esetleg meg is halok, vagy még az előző lépésnél nem is születtem meg. De hogyha mondjuk engem kicserélünk a galaxisunkra, akkor a mi galaxisunkból arra nézve megláthatjuk a mi galaxisunkat, mint amilyen 100 millió évvel fiatalabban. Kicsit mögéje nézve megláthatjuk ugyanezt a galaxist még 100 millió évvel fiatalabban. végeztek is ilyen számogatásokat, miről lehet megismerni, hogy ez ugyanaz a galaxis. Hát rendszám nincs rászerelve, tehát nem lehet megismerni. Sok közül ez pont ugyanaz, mint a miénk, csak egy kicsit fiatalabb még. Ráadásul ugye senki se látta a mi galaxisunkat kívülről, egészen 2005. júniusáig, amikor megjelent az interneten a fénykép, hogy hogy néz neki, hiszem Andromeda ködből néz a mi galaxisunk. Tehát most már lehet látni, de hát ezt nyilván nem külső fényképezéssel csináltak, hanem térbeli rekonstrukció. Szóval mindesetre nehéz így felismerni. A gond az, hogy hát azért olyan messzire nézni, és olyan pontosan fényképezgetni kicsit nehéz. Hát másképp hogy lehetne megvizsgálni ezt, hogy tényleg ilyen a modell? Az ötlet az, hogy csináljunk galaxis statisztikát. Kis számolás következik. Képzeljük el a sík térben. Most tér helyett, megint egy dimenzióval lejjebb felületen mondom. Itt ülök én, rajzolok magam körül egy R1 sugarú kört, delta R vastagsággal. Akkor ennek a terület, ennek a körgyűrűnek a kör kerülete 2πr szorozva a delta R vastagsággal. Ha térben vagyunk, akkor ez itt egy gömbnek a héja adott vastagsággal, akkor a gömb felszínt kell megszorozni a delta R-ről. Most, hogyha adott sűrűséggel töltik be a galaxisok az űrt, tehát köbfényévenként van adott mennyiségű, akkor ezzel a sűrűséggel meg kell szorozni ezt a térfogatot, és akkor megkapom, hogy ebben a térfogatban hány galaxis kapok. Tehát tőlem 100 millió és 101 millió fényév között hány galaxis találok. Vagy 101 milliárd, mindegy, szóval lehet szorozgatni. Hogyha elmegyek messzebbre, nagyobb sugarú körnél, akkor ugyanez csak erre egy helyet, R2-t kell írni. Tehát láthatóan az adott távolságban levő galaxisoknak a száma arányos a távolság négyzetével. Akkor mit kell csinálni? Föl kell venni ilyen galaxis statisztikát, fölírni, hogy ebben a távolságban ennyit látom, abban annyit, és a négyzetgyökét az N-nek, a számnak ábrázolni a sugárfüggvényében. És ha minden jól megy, akkor egy ilyen egyenest kapok. Na jó, hát szórni fognak körülött a pontot, de lehet ráilleszteni ez az egyenest, és ezzel meg lehet becsülni ezt a ró paramétert, a sűrűséget. Mi van, ha én ezt nem síkon csinálom? Most megint elmegyünk egy dimenzióval, képzeljük egy gömbön. Itt vagyok, én rajzolom ezt a kört magam körül. A kör sugara az természetesen a gömb felületen van értelmezve. Tehát innentől odáig addig a pontig húzott sugár. Ha én az északi sarkon vagyok, akkor az északi sarktól egy délkör mentén kell húzni a kört, mondjuk a Budapesten átmenő szélességi körig. És akkor meg kell rajzolni ezt a kört. Hát ezeknek a köröknek a kerülete lassabban nő, mint a sugárnak a két piszerese. Ezért a bennük levő anyagmennyiség is lassabban fog nőni. Tehát a gyök N az R függvényében lassabban fog változni, mint hogyha lineáris lenne ez a képlet. Természetesen kicsin sugaraknál, ott, ahol ez a gömbfelület még nem nagyon különbözhetető meg a síktól, ott stimmel a dolog, összeilleszkedik. Ha megyünk messzebbre, akkor el fog kanyarodni. Mi több? Az, hogy adott távolságban mennyi galaxis van, ez egy idő után csökkenni kezd. Hiszen amikor már túlmentem innen az egyenlítőn, akkor egyre kisebb köröket kell rajzolni, és végül, amikor megérkezem a déli sarkhoz, akkor már nulla méretű kört. Tehát adott távolságban ott már csak nulla darab galaxis találkozom, azon túl meg semmit. Tehát ez a görbe, ez ilyennek várható. Egy ilyen statikus világegyetemben. Na most mit kell csinálni? Hát nem látunk túlságosan messzire, de hogyha elég pontosan méricskélünk, akkor bizonyos távolság után azt már észre lehet venni, hogy eltér-e a görbe attól a bizonyos egyenestől, amit várunk. Tehát ezt jósolták, ezt javasolták annak idején a csillagászok. Akkor a méret az nagyon kicsinek tűnt, tehát ilyen 100 millió fényévesnek, vagy néhány, legfeljebb 1-2 milliárd fényévesnek gondolták ezt az egésznek az átmérőjét. És akkor jó messzire kell nézni, megszámolni így a galaxisokat, aztán csinálni a statisztikát, és akkor eltér a görbe, vagy nem tér el a görbe, akkor ezt mérni lehet. Ma jóval nagyobbnak gondoljuk a világnak ezt a görbületi sugarát, tehát jóval messzibbre kell elmenni a görbe, mert itt még mindig az egyenesnél vagyunk, és majd valahol itt kezd el kanyarodni, de hát nyilván azóta már pontosan műszereink vannak, és messzebbre látnak. Tehát ez lenne az Einstein világ, és elvileg, anélkül, hogy körültaznánk, anélkül is fizikai mérésekkel, csillagászati mérésekkel lehet ellenőrizni, hogy tényleg ilyen. Ebben a világban nincs gond a keletkezéssel. Ez a Bruno-féle világképnek a fizikai realizációjának a csúcsa. Tehát tudja azt, hogy homogén, minden pontja egyenértékű, izotróp, akármerre nézek, ugyanazt látom, statikus, nincs határa, És szemben a Bruno féle világképpel, ami az éppen aktuális fizikával ellentmondásban volt, ez az éppen aktuális fizikával összhangban van, abból van kiszámítva. Tehát itt most akkor helyreállt a béke, a csillagászat meg a modern fizika között. Ennek a modellnek az a baja, hogy a torka véres, hogy nem stabil. Képzeljük el, hogy valahol helyi sűrűsödés lép fel, mert egy kicsit itt összehúzzák a hálószemeket. Akkor itt erősebbek lesznek az összehúzó erők, közelebb kerülnek egymáshoz a galaxisok, nagyobb lesz köztük a vonzóerő, még jobban húzza össze. Ahol meg egy kicsit ritkábbak lettek, ott ez a kozmikus taszítóerő erősebb lesz, hiszen ami messzebb van, azok között erősebb a taszítóerő, a gravitáció meggyengül, ezért még inkább szét fognak menni. Ennek a modellnek az a vége, hogy az összes anyag összegyűlik egy kupacba, és a többi rész pedig határtalanul ki fog tágulni. Hát ilyen lufit nehéz stabilan megtartani. Elég, hogyha az egyik galaxison tüsszent valaki, és egy kicsit elmozdul az egyensúly helyzetéből, már is pek, akkor már is az egész így instabil módon bomlásnak és kibugyogásnak indul. Szóval mögött a modell mögött az volt a baj, hogy ezt a lambdát nem indokolta semmi fizikailag. Tehát ezt nem természeti törvényekből következtették ki, hanem pont azért, mert volt egy ilyen előítélet, egy ideológikus kép, hogy ilyennek kell lenni a kozmológiai megoldásnak, és addig gyötörték az egyenleteket, hogy azért vezették be a lambdát, hogy ezt a modell ezt tudja. Hát amikor Einsteinnek ezt megmondták, akkor egy kicsit próbálta menteni a modellt, számogatott, de aztán elszigyelte magát, és azt mondta, hogy ez volt a legnagyobb tévedés, és söprőzzük ki az egészet. Ugye ez a söprőzés, ez neki már nagyon ment, hát azzal kezdte, hogy az étert kisöprőzte, és így tovább, és Heisenbergtől tanulta, hogy a borpályákat ki kell söprőzni a világba, a Heisenberg később még minden más is ki akart söprőzni, de ott már nem vált be ennyire jól a játék. Hát ez a boszorkány, ez az a lambda, ami mostanában a 90-es éveiben visszaoldalgott, és most már itt van, és ettetem büszkén feszít, és már nem is tekintjük boszorkánynak. A közben ugye mindenki tudja a sztorit, hogy tehát ezt 15-ben született meg a relativitás, mert néhány évvel később már ezek a modellek megvoltak, és néhány évvel később az is kiderült, hogy instabil, akkor lelkesen mentették. De közben 21-ben Friedman kiszámolta az eredeti módosítatlan Einstein egyenleteknek a táguló megoldásait, azokat a bizonyos görbéket, amiket mindig szoktam rajzolgatni. Erre nem volt semmiféle kísérleti bizonyíték. Mindenki marhaságnak tartotta, tehát az volt a álláspont, hogy egy, lehet, hogy matematikai hibát követett az egyenletek megoldás, akkor kettő, lehet, hogy ez megoldás, de ez nem az a megoldás, amire éri a való világot. Tehát Einstein először nem is foglalkozott vele, akkor, amikor valami csillagász kollégája megkérte, hogy na, ugyan már nézze meg, akkor azt mondta, hogy rendben van, matematikai hiba nincs benne, de nem ez az igazi megoldás. Friedman ugye közben próbált tovább számolni az ügyben, és tanítgatott, de hát neki ott Leningrádban éhezés közben nem túlságosan nagy lehetősége volt ennek a publikálására, meg ilyenek. Éppen most olvastam, hogy három különböző verzió van arról, hogy Friedman 25-ben hogy halt meg, egy elment Grönlandra meteorológus expedícióra is meghalt, kettő tifuszt kapott, három felszállt meteorológiai léggömbben magasra, és ott sugárzást kapott, és attól halt meg. Mindenesetre a szelleme tovább él a Friedman megoldásokat állandóan emlegetjük, és az ő akkori tanítványa volt Gamow, aki aztán később a forró univerzumnak a modelljét kidolgozta. Ugye akkor jött a következő lépésként az, hogy Hubble felfedezte azt, hogy ténylegesen azok a kötfoltok, azok a galaxisok, ugye egyre nagyobb távcsövekkel felbontották és megtalálták az egyes csillagokat a távoli galaxisokba, megmérte a vöröserőt oldásokat, és rájött, hogy ezek távolodnak. Hubble nem ismerte az általános relativitás sem, mert az Amerikában akkor valahogyan arisztokratikusan a kísérleti csillagászok azt mondják, hogy ők ilyen marhaságokkal, mint amiket Európában számolnak, ilyenekkel nem foglalkoznak. Mi mérjük, vizsgáljuk a valódi világot, és nem dumálunk róla. Tehát ő azt se tudta tulajdonképpen, mit fedezett föl, publikálta a görbét a szóró pontokkal, ugye azóta annak a görbének a meredekségét azt hiszem tizedére vitték le a pontosabb mérések, de hát ugye zseni volt és beletrafált, és egyenest illesztett rá, nem parabolát vagy kört. Tehát stimmel az, hogy a távolabb, minél távolabb vannak a galaxisok, annál gyorsabban távolodnak. Európai tudósok, Lemás meg Eddington volt, akik rájöttek, hogy az összhangban van az, amit Friedman korábban mondott. Tehát ezzel tulajdonképpen a világegyetem megvalósítja az eredeti módosítatlan Einstein egyenleteknek azt a bizonyos megoldását, ami most éppen tágulóban, hát aztán ezt ki kell számolni, hogy később összeroppan, vagy a végtelenségig tágul. A És akkor Einstein azt mondta, hogy bocsánat, tévedtem, felejtsük el azt a kozmológiai állandót, hiszen a kozmológiában nem az a megoldás, amit eddig gondoltunk, a statikus világértelem, hanem a tágul. És akkor ugye az emberek az ideológiájukat is egy kicsit módosítják, eddig azt szerették, amit addig megszoktak, hogy állandó világ, most azt mondjuk, hát hú, micsoda lelkesítő, tágul és fejlődik, meg módosul. Én még most is lelkes vagyok tőle. Na most, amikor van egy ilyen sztori, hogy amikor Lemaitre ezt előadta, szépen költői képekbe csomagolva, akkor Einstein azt mondta, hogy lehet, hogy ez nem igaz, de nagyon lelkesítő, és mostantól én is hiszek benne. Szóval volt egy ilyen típusú átállás. De közben egy logikai hibát követett el. Így szoktak ülni a kedves logikus kollégáim, akik a matkutatóban a logika alapjaival foglalkoznak. Önnekik is feltettem a kérdést, hogy mi volt itt a logikai bukfenc. Gondoljuk végig még egyszer. Tehát az eredeti egyenletből nem jön ki a statikus modell. A módosított egyenletekből kijön a statikus modell. Az eredeti egyenletekből kijön a táguló modell. Akkor dobjuk el a módosítást. Ez történt. Mi az, ami nem stimmel? Nem mondta senki, hogy a módosított egyenletekből nem jön ki a táguló modell. Tehát az eredetiből nem jön ki a statikus, de kijön a táguló. A módosítottból kijön a statikus. De a módosítottból a táguló is kijön egy kicsit más paraméterekkel. Tehát attól, hogy nem a statikus modell valósult meg, attól még nem kellett volna abból eldobni a lambdát. Most szíthatja az ember utólag a logikai hibájára Einstein, de hát ez tudományosan így volt, természetesen eldobták. És a lambdára nem volt semmiféle tudományos bizonyíték. A lambdát külön azért találták ki, hogy egy adott modellt realizáljon. Ha nem az a modell nem valósul meg, akkor mi a fenének a lambda? Hiszen semmi más bizonyíték nincs rá. Ilyen értelemben tehát jól tette, hogy eldobta, jól tette, hogy szégyelte magát. Más kérdés, hogy a zseniknek a tévedei is zseniálisak, és utólag kiderült, hogy valószínűleg van lambda. De hát azért annyit fejlődtünk 100 év alatt, hogy most erre a lambdára is más szemmel nézünk. Honnan tudjuk ezt a lambdát? Közben cseréljünk fóliát. Az már nem kell. Ja igen, itt volt a vonzó erőnek a modellje. Vonzó és taszító erő között ott az egyensúly. Oké. Két dolog történt közben. Az egyikről már beszéltem, itt azt hiszem 2 héttel ezelőtt volt szó, az inflációról. Részecske fizikusok kidolgozták a részecskéknek a standard modelljét, és abban fölbukkant egy olyan típusú mező, ami 80-ban Gauthier és Steiner betettek a kozmológiába, és kiderült, hogy a kozmológiában ez mint antigravitációs tényező működik. Tehát nem a kozmológiában találták ki, hanem a részecskefizikában, és megnézték, hogyha tényleg igaz, létezik ez az izé, akkor ez mit csinál nagyban. És azt is kiszámolták, hogy létezett az univerzum történetének egy olyan korszak, amikor ez az anyagfajta dominált, valamikor 10-30-valahányadik a másodperc környékén, és ekkor ez exponenciálisan gyorsuló tágulást, tehát inflációt okozott. Amit akár, hogy mondunk, hát ezt többen antigravitációnak lehet nevezni, hiszen az anyag a saját hatására gyorsulva tágult, szétspriccelt a kölcsönös vonzás hatására, tehát az inkább kölcsönös taszítás. Az adatok ugye olyanok, hogy ez 10-35-en másodperc körül volt, ez egy kicsit később, de még mindig ugyanilyen 10-30-valahányadikonnál, és ez alatt egy R1 méretről 10-50-en szer R1-re nőtt föl, tehát ne várjanak itt az ábrán méretarányos rajzot, mert a 15-dik ez kicsit odébb van, aztán valahol túl a napon, vagy még annál is messzebb van. Tehát nehéz lenne pontosan rajzolni, mindesetre egy ilyen exponenciális tágulás volt. Ennek fizikai oka van. És ez a modell, ez viszont ahhoz hasonlított, matematikai megoldásban, a kozmológiának ez a modellje, mint amit de Sitter csinált akkor, amikor fogta az Einsteinnek a lambdával módosított elméletét, és üres anyagra megoldotta. Nem, tehát ugye mutattam azt, hogy ha nincs benne anyag, akkor is van taszítás, akkor a semmi taszítja magát. És abban a modellben is egy ilyen exponenciális tágulás jött ki, ez a de Sitter féle modell. Szintén még a 20-as évek elejéről. És az itt kijött exponenciális gyorsulás az ahhoz hasonlít. És hogyha az ember utána számol az egyenletekben, akkor ez a taszító fajta anyag, ez pont olyan helyen jelenik meg az Einstein egyenletekben, mint a az a bizonyos kozmológiai állandó. Valahol felírtam ezt is, ha minden jól megy. Nem voltak ott képletek? Akkor nincs ott. Mindegy. Emlékeznek arra az egyenletre, vagy képletre, hogy a görbület az a gravitációs állandószor az anyagtenzor mínusz a lambda. Úgy is mondhatnánk, hogy azt a lambdát beleolvaszthatjuk az anyagtenzorba, azt mondjuk, hogy az anyagtenzornak van egy pozitív, meg egy negatív járuléka. Tehát, mint hogy ez a lambda, ez egy bizonyos fajta anyagnak a járuléka lenne, csak éppen negatív. Tehát az is anyag, nem egy univerzális állandó. Ebben az esetben tényleg. Most akkor megint cserélünk. Emlékeznek erre az ábrára 2 héttel ezelőttről. Spontán szimmetria sértés, az a bizonyos Higgs mező, annak az önkölcsönhatási potenciált így szoktuk lerajzolgatni. Az alapállapot az nem a mező egyenlő nulla, hanem a plusz vagy mínusz konstans értéknél van. Ha meleg van, akkor a mező a nulla körül ingadozik, átlagosan nulla, csökken a hőmérséklet, menjünk lefelé, és akkor vagy ebbe, vagy abba a gödörbe bele kell hullámoznia, és végül, amikor jó hideg van, akkor belemegy oda egyensúlyi állapotba. Volt az a pillanat, amikor még éppen itt vagyunk, csökken a hőmérséklet, és a mezőnek el kell dönteni, hogy erre gurul-re, vagy arra gurul-re, és akkor egy ideig még ott habozik, mint a Buridán szamara, miközben a hőmérséklet csökken tovább, és már rég ez az egyensúlyi helyzet lenne, de a mező még itt van. Ez azt jelenti, hogy van neki plusz energiája ahhoz képest, amiért a termodinamika előjön neki. Ez a túlhűtött állapot, ez az extra energia, ami nagyjából ennek a huplinnak, a középen levő huplinnak a magasságának felel meg, térfogad egységenként. Tehát a vákumban van ennyi extra energia, és ez okozza a gyorsuló tágulást. Tehát ez az anyagfajta, maga ez a net Higgs mező, a maga saját dinamikájával, ez úgy viselkedik, mintha egy ilyen lambdát adna. Ez az érték, ez állandó. Ez nem változik, nagyon gyorsan elékeztük oda, hogy innentől lement a hőmérséklet, ami itt kéne lenni. Tehát nagyjából ez az érték, az, hogy mennyi a plusz energia ahhoz képest, ami az egyensúly lenne, az egy adott konstans. Ez bele van írva ennek a görbének az egyenletébe, tehát egy adott konstans. Ilyen értelemben ez az időfejlődés során ez állandó marad. És kiderül, hogy ez játsza ennek a lambdának a szerepét ebben az inflációs modellben, azért jön be az exponenciális, és az exponenciálisnak a kitevőjében az együttható az pont az a lambda, ami ezzel az értékkel arányos. Na most miért nem megy tovább végig ez a fejlődés? Ez olyan értelemben állandó, hogy ebben a görbében ez egy adott érték. Persze. De a kozmológiai állandó szerepét ez csak addig játsz el, amíg az anyag ebben az állapotban van. Hogy tényleg itt vagyunk, és az anyagnak az energiája az számít, az anyagnak az energiasűrűsége az nagyobb, mint amennyi kéne, pont ezzel a konstans értékkel nagyobb, és az adja meg az exponenciális gyorsulást. Amikor az anyag a túlhűlt állapoton túljut, átmegy egy fázis átalakuláson, durván szóval legurul az egyik gödörbe vagy a másik gödörbe, és onnantól kezdve ez az energia felszabadul, átmegy másba, hát miben megy át, erről is volt szó, ez fűti fel az univerzumot, ez alakul fotonokká, és fotonokból részecske, antirészecske párokba, így keletkezik az a forró tűzgömb, aminek a későbbi történetéről már volt szó. Szóval az energia aztán tudja, hogy mit kell vele csinálni, de esetre már nem úgy viselkedik, mint egy ilyen konstans lambda. Tehát ez nem olyan, mint ha beírom az egyenletbe a lambdát, és akkor az ott van, és akkor nincs mese, az végig a történet során egy exponenciális növekedést ad, hanem ez a történet egy bizonyos korszakában, amit a dinamika jelöl ki, előtte nem számított, később meg már másképp viselkedik, az anyag közben van egy olyan intervallum, amikor éppen van egy ilyen extra energia, és ez generál egy exponenciális időfejlődést. Tehát ez volt az inflációnak az elmélete. Már akkor felvetették, amikor az inflációnak a részleteit kezdték kidolgozni, hogy elképzelhető, hogy ez a történet többször megismétlődött. Valahol volt ez a görbe, azt még hagyott ráteszem. Csak erre a görbére kell gondolni, hogy hol van ilyen exponenciális tágulás. Elképzelhető, hogy az univerzum itt elindult lassabban, nekilódult, nem tovább. Na még egyet, szóval ilyen, lögd meg a kecskét, nem tudom, megvan-e még a Vidám Parkban, így lökik a kecskét, akkor neki oldul, meg ilyen egy kicsit. És a tetején ott ült valaki, akinek a fenekébe belebökött a kecske. Tehát ilyen típusú modelleket kidolgoznak egymás utáni többszörös inflációkat. Hát ahhoz nyilván ennél kicsit bonyolultabb körbe vagy több mező kell, de hát a fizikusok arra valók, hogy ilyen furcsákat kitalálnak. Szóval ez egy jól működő iparág a 80-as évek óta, hogy az inflációnak különböző finomabb modelljeit dolgozzák ki, amiket aztán lehet illeszkedni a tapasztalathoz, vagy ilyen ravasz kozmológiához. Már akkor fölmerült ez a kérdés. Az nem merült fel, hogy most is tart-e az infláció. Általános közvélekedés volt, hogy most a Friedman görbéknek valamelyik ágán élünk, még egyszer ez a nábra, hogy jó, volt néhány ilyen inflációs korszak, de ma biztosít vagyunk egy ilyen lefelé kunkorodó, tehát még növekvő, de lassabban növekvő ágon. Ugye erről már többször volt, hogy miért növekszik lekunkorodva ez a görbe, a meredekséggel a tágulás sebessége. A tágulás sebessége csökken, mert a kölcsönös gravitáció fékezi. Most olyan az anyag, hogy az atomos anyag dominál, ennek a gravitációja fékezi a tágulást. Egyik anyag visszahúzza a másikat, a szétrepülő galaxisok lassulnak. Ezért vagyunk egy ilyen görbén. Ez volt az alapfeltevés. Csak éppen azon vitatkoztak, hogy az ilyen lefele kunkorodó körbék közül melyiken, hogy majd egyszer teljesen vissza fog kunkorodni, vagy lapulva, de elmegy a végtelenbe. Tehát vége lesz a világnak, vagy nem lesz vége. Ezen vitatkoztak. És ekkor jött a 90-es években az a furcsa megfigyelés sorozat, ami megkérdőjelezte ezt az egészet. Szupernovákról van szó, mégpedig egy A típusú szupernovákról, amik standard gyertyaként viselkednek. A standard gyertyákról már többször volt szó, mire jó a standard gyertya? A világegyetem feltérképezésére. A legnehezebb dolog a feltérképezésnél a térbeli távolságnak a meghatározása. Ugye éppen most volt a évkönyvben a cefeidákról, a cefeida nevű változók azok a bizonyos típusú standard gyártják, amiket itt a galaxisnak a feltérképezésére használtak. Mit is jelent ez? Bizonyos közelségig lehet háromszögeléssel méricskélni az űrbe. Tehát a viszonylag közeli csillagoknak meg tudjuk mérni a távolságát, a Földnek a pályája képez egy háromszögnek az alapját, nézzük az égen a csillagot, nézzük a másik irányból, van köztük valami szög, egy icili-picili szög, tehát még ilyen átmérőn is rettentően keskeny és hosszú háromszögben, jó pontosan kell megmérni, de miután megmérték, akkor kiderült, hogy milyen messze vannak a csillagok. Ekkor tudjuk az abszolút távolságokat. Látjuk, hogy mennyi a fényességük. Tudjuk, hogy 1/R négyzettel gyengül a fényességük, akkor ki lehet számítani, hogyha valami standard távolságra, mondjuk 10 parszakra letennénk őket, akkor milyen lenne a fényesség. Ugye ez, amit a csillagászok úgy hívnak, hogy abszolút fényesség. Elhúzzuk őket egy standard távolság, mert túl közel, mert megéget, és akkor megnézzük, hogy ott milyen fényes lenne. És az derült ki, hogy bizonyos típusú változó csillagoknak a változás periódus, ugye felfúvódnak és lüktetnek, ezeknek a periódus ideje kapcsolatban van az összfényességükkel. Hát ugye mind a kettő mögött van egy alapvető paraméter, a tömeg, hogy mekkora csillagok ezek, mert azt hangja meg az összfényességüket is, meg az instabil állapotban a periódus idejüket is. De ez elég pontos korreláció, tehát hogyha meg tudom mérni a periódus idejüket, akkor kiderül, hogy milyen az igazi fényességük. Látok jó messze egy ilyet, az nyilván jóval halványabb, akkor a látható fényességből, meg a periódus időből kiszámolt fényességből meg tudom mondani, hogy igazából milyen messze van. Így például föl lehet térképezni egy távoli gömbhalmaztamban mondjuk látok egy ilyet, akkor meg tudom mondani, hogy az egész halmaz láthatóan egy kupacban vannak, az egésznek nagyjából a távolságát tudom. Később, amikor már pontosabb felbontás volt, akkor egy távoli galaxisban is láttak egy ilyen nyilván nagyon halvány valamit, de ugyanolyan periódussal pulzált, hát akkor ő egy cefeide ott messze, és az egész galaxisnak meg tudom mondani a távolságát. Így indult a távolságskálának az alsó néhány lépésének a feltérképezése. Néha jöttek bonyodalmak, amikor például rájöttek, hogy nem egyféle cefeide van, hanem többféle, és akkor az A típusú standardja, de meg a B, akkor újra kellett mérni, újra kellett számolni, korrigálni az eddigi adatokat. Tehát jó néhányszor átszámolták. Ha messzebbre megyünk, akkor már bonyolultabb a dolog, mert egy nagyon távoli galaxisban már nem lehet egyes csillagokat felfedezni. És akkor jöttek ilyen bonyolultabb és nem annyira pontos eljárások. Például nézzünk egy galaxis halmazt, és akkor abban megnézzük a legfényesebb galaxist. Csináltak statisztikákat, ott, ahol tudták, hogy milyen messze vannak, és akkor az jött ki, hogy hát a legfényesebb galaxisok nagyjából egyforma fényesek mindegyik halmazban. halmaz, ez különböző lehet, de ha kiválasztom a legfényesebbet, akkor az nagyjából egyforma. Hát akkor ebből látunk egy nagyon messzi halvány halmazt, akkor abból ki tudom számítani, hogy milyen messze van. Hát ez már ilyen torkavéres, mert egy csillagról még elbírom képzelni, hogy annak van valamilyen belső lüktető mechanizmusa, és akkor ott valami kapcsolat van a fényesség meg a periódus idő között, mert miért lenne mindegyik galaxis halmazban a legfényesebb egyforma? Hát úgy kb. Minél messzebben megyünk, annál pontatlanabbak ezek az eljárások. Hát ezzel lőtték be annak idején a Hubble törvényt, hogy tényleg igaz-e, hogy a vörös eltoldás, ami pontosan mérhető, az arányos a távolsággal. Később már annyira elhitték a Hubble törvényt, hogy azt mondták, hogy oké, akkor most már azzal határozzuk meg a távolságokat. Na de ha az ember visszamegy ehhez a... Cseréljük vissza. Ha visszamegyünk ahhoz az ábrához, ahol méricskéltük a távoli galaxisok eloszlását, és abból próbáltok kideríteni, hogy milyen a világ, hát akkor újabb bonyodalmak vannak. Ugye tudjuk, hogy a Hubble modellben nem feltétlenül ilyen gömbszerű az univerzum, mint az Einsteinnél, hanem többféle lehetőség van. Itt vannak a Hubble modellek, tehát lehet olyan, hogy a Friedman modellben, ha összeomlik, meg végtelenség tágul, ennél sík az univerzum, ez megfelelnek az Einstein félelmének, csak nem állandó, hanem fölfúvódó, ez pedig hiperbolikus téridő. Itt mindegyikben igaz a Hubble törvény, az a geometria, amit az előbb rajzolgattam, hogy gömbön hogy számolgatja az ember a gyökennet a erfüggvényében, az kicsit más lesz. Mégpedig itt a következő ábra, ugye egy gömbön így rajzolgatunk háromszögeket, itt egy háromszög szögének összege nagyobb, mint 180 fok. Ne tessék elhinni a Timothy Ferrisnek a nemrég megjelent a Világegyetem című könyvében az, hogy a háromszög szögének összege 360 fok. És hogy kisebb meg nagyobb, ez nem új tudományos felfedezés, hanem sajtóhiba és a lektornak a pontatlansága. Jó? Tehát itt maradjuk a 180 foknál, sík téridőben 180, hiperbolikusban meg kisebb, mint 180. Ha azt a galaxis számolást, amit az előbb mutattam, azt megcsináljuk, sík téridőben megkapjuk a gyöken arányos az R-rel, gömbszerű téridőben visszahajlik, és a hiperbolikus téridőben meg így. Na de ez még nem a végső szó. Az egészben az a bonyodalom, hogy a világegyetem nem statikus, hanem tágul. Tehát ezek a hiperbolikus, meg gömbszerű, meg síkszerű valamik, ezek még ráadásul tágulnak. Tehát ha messzebbre nézek, akkor régebbre látok. Most ezzel két baj van. Egyrészt régebben nem biztos, hogy annyi volt a galaxisok sűrűsége, mint most, meg nem biztos, hogy olyan fényesek voltak, mint most, esetleg halványabbak voltak, vagy fejlődnek az időben. Ezért ezek helyett a görbék helyett sokkal másabbakat kapok, és ahhoz részletesen tudni kell a tágulásnak a filmjét. Tehát egy olyan filmet, hogy ezek a görbék, ezek a görbék, ezek milyen egyenletet elégítenek ki. Annak alapján ki kell számítani azt, hogy egy ilyen táguló világban annak idején mekkora volt a méret, most milyen, közben hogy terjedt a fény, és így tovább. Ez jóval bonyolultabb, és nyilván ezeknek a modelleknek a paramétereit is függ. Ugye ezekből nem egy van, hanem végtelen sok, abból is végtelen sok van. Tehát hirtelen nem egy görbét kaptunk, hanem sokat. Ez pont azért jó, mert ha megcsináljuk ezt a galaxis számlálást elég pontosan, akkor lehet ráilleszteni, és akkor egyebek között nem csak azt kapjuk meg, hogy hiperbolikus vagy gömbszerű a világ, hanem hogy melyik paraméternek felel meg. Az a baj, hogy a elejénél mindegyik nagyjából egyformán indul, az összes görbe kezdetben így egybe megy. Tipikusan úgy szoktak kinézni ezek a kozmológiai könyvekben levő görbék, hogy így együtt indulnak és tölcsérszerűen szétmennek. A modell, B modell, C modell, stb. A pontok meg itt szórnak, és nehéz pontosan megállapítani, éppen melyik görbére illeszkednek, leginkább egyikre sem. Na most azt kéne csinálni, hogy ezt a mondjuk galaxis számlást, vagy ilyesmit adott távolságban levő galaxisokat pontosan megszámolni. De pont a távolsággal vagyunk bajban. Nem ismerjük ezt. Kitaláltak másféle módszereket is. Tessék elkezdeni egy ismert méretű objektumot. Adott távolságban megnézzük. Euklideszi geometriában az ember a szögét, a két szélének a szögét azt jól meg tudja mondani. Nem euklideszi geometriában már bonyolultabb az élet, de ott is vannak rá képletek. Egy táguló világban, ahol a tágulás az nem egyenletes, akkor már részletesen követni kell az egyik sarkából kiinduló fénysugár, meg a másik sarkából kiinduló fénysugár, hogy megy a téridőben, addig, amíg megérkezik a szemembe. És az eredeti méret meg a látott szög között valami igen bonyolult összefüggés van. Tehát, hogyha nézek egy távoli galaxis, és megnézem mekkora az átmérő, ha tudom, hogy mennyi az igazi átmérője, akkor ez egy fontos információ. Az a baj, hogy nem tudom, mennyi az igazi átmérője. Ekkor jön a a fizikusoknak az arany trükkje. Ha nem ismerünk egy objektumot pontosan, akkor statisztikát kell csinálni. Fényképezünk le rengeteg galaxist, mondjuk itt viszonylag közel, ahol tudjuk a távolságokat. És akkor lehet egy elosztást felállítani, hogy az ilyen átmérőjük, olyan átmérőjük, stb. Azokból mennyi van. Tételezzük fel, hogy a távolabbi világban is ugyanez az elosztás. Az egyes galaxisokról nem tudom, hogy milyen a méretük, de ha fölveszem a statisztikát, akkor kapok egy ilyen elosztáskörbét, és azt lehet illeszteni a különböző modellekhez. Jó? És akkor meg lehet nézni, hogy mit jósol az egyik távolási modell, mit jósol a másik távolási modell, adott távolságban, stb. Adott mérettel látható galaxisoknak az átmérőjének a statisztikára. És ebből is be lehet lőni. Egy csomó ilyen típusú modellt dolgoztak ki, hogy ilyen eljárást, amivel esetleg be lehetne lőni, lehetne ellenőrizni, melyik távolási görbén vagyunk. És erre javasolták később azt is, hogy nézzünk újabb standardgyertyákat. Ha maga a galaxis az nem jó standardgyertyának, nézzünk kicsi, de fényes ízét, ami jó messziről is látszik. És ez az egyik típusú szupernova. Többféle szupernova van, az egyik az jó nagy csillag, elhasználta az összes üzemanyagát, elkezd összeomlani, fölrobban. Hát attól függ, hogy mekkora volt, kisebbeket, nagyobbakat robban. Van egy másik típusú szupernova, tehát egy A-típus, ami kettős rendszerben van. Van egy csillag, ami már elhasználta az üzemanyag nagy részét, szépen összement, ilyen fehér törbeszerű állapotban, békesen pislog, és nem akkora a tömege, hogy szupernovává váljon. De mellette van egy másik, ami közös tömegközpont körül keringenek, az meg éppen most válik vörös óriás. Vörös óriásnak a külső légköre, az kavarok, és a kisebb-nagyobb viharok leszakítanak belőle darabokat, amik kimennek az űrbe, kering a másik csillag körülöttek, akkor egy része ennek az anyagnak szépen bespirálozik, és leesik a másik csillagra. Ez a csillag szépen fokozatosan hízik-hízik. És egyszer csak elér egy kritikus méretet, amikor összeomlik szupernovává. Ez azért jó, mert ez egy adott méret. Az összes ilyen csillag ez adott méretnél fog összeomlani, és adott módon robban. Ennek a robbanásának vannak olyan sajátosságai, tehát meg fel kell venni a fénygörbéjét, stb. Meg lehet különböztetni a többi típusú szupernovától, és akkor tudjuk, hogy összesen mennyi energiát sugárzott ki. Tehát egy standard bomba van ott, mondjuk ne is gyertyának hívjuk, hanem standard bombának. Tudjuk, hogy mekkorát robbant és miért robbant. Föl kell menni a fénygörbét, hoppá, ő volt az. Ilyen típus, nézzük meg, hogy mennyi a fényessége. És ha ilyeneket megmérünk különböző távolságokban, akkor ezekre megint lehet illeszteni görbét. Pontosabban megint az a helyzet, hogy hát csak azt látom, hogy errefele van egy ilyen fényes izé, nem tudom, hogy milyen messze van. Ahhoz, hogy tudjam, hogy milyen messze van, ahhoz pontosan tudnom kéne a világegyetem tágulását, attól kezdve, amíg az robbant, addig, amíg a fény ideért. Hogy érezni, tehát nincs közvetlen paraméter, megint statisztikát kell csinálni. Sok ilyen objektumot kell megfigyelni az égen, és ezeket el kell helyezni egy ilyen fényesség diagramon. És meg kell néznünk, hogy a különböző tágulási modelljeink mit mondanak arra, hogy ha ennek vagy annak maga annak a görbének a mentén tágult az univerzum, akkor egy adott távolságban levő adott fényes objektumot én most milyen fényesnek látok. És ezek együtt kirajzolnak. Egy pont nem pont, de ezek sok ilyen objektum együtt kirajzol egy görbét, és az a görbe az megfeleltethető eme tágulási görbék valamelyikének. Ez volt a stratégia, amit a 90-es évek elején több csoport egymástól független is megpróbált kidolgozni. Először nem kaptak gépidőt. Ugye a nagy csillagászati távcsöveknél pályázni kell arra, hogy én most ezt meg azt szeretném nézni. Nyilván az ember oda néz, ahol valószínűleg, hogyha éppen nem felhős az ég, akkor tud valami érdekeset fényképezni, aztán a következő néhány hónapban, amikor éppen nincs távcsőidő, akkor feldolgozza az adatokat. Az, hogy nézzük a semmit, aztán hátra éppen robbanott egy A-típusú szupernova, erre nem nagyon adnak időt, és a főnökök is mérgesek, mert nem lesz belőle publikáció. Aztán végül csak sikerült összekonyerálniuk némi gépidőt, és gyűjtögették az adatokat, és szorgosan tették a pontokat a görbékre. Mindenki tudja, hogy 42 darab ilyen szupernova összegyűjtével azt mondták, hogy na most már ideje publikálni, hiszen az élet, a világegyetem és minden az 42-vel leírható, hát akkor nyilván 42 szupernova pont elég a publikációhoz. Azóta most már kb. 200 ilyennél tartanak. Hát az előzetes számítások szerint azt mondták, hogy a néhány éves megfigyelési idő alatt 15-nél többet úgyse fognak tudni összegyűjteni, ahhoz képest 42 az már egész szép volt. Az a lényeg, hogy összerakták őket, és tényleg ráilleszkedtek egy ilyen modellre, de ezek közül egyikre se, hanem egy olyanra, amely exponenciálisan gyorsulva tágul. Na akkor mit kell csinálni? Megint hoppá-hoppá, be kell vezetni egy új paramétert az egyenletekbe, és meg kell engedni egy csomó újabb görbét, olyanokat, amikben a gyorsuló tágulás is szerepel. Hát hál' Istennek nem kell messzire menni, mert ott voltak az Einsteinnek az eredeti modelljei, most nem az eredeti, hanem a módosított egyenletek, amikben benne volt a lambda, és amikkel Lemaître annak idején a 20-as, 30-as években kiszámolt olyan görbéket, és amik itt csináltak, aztán gyorsulva tágoltak, de később ezeket eldobták, hogy ugyan marhaságot vannak a Friedman görbék, éppen elég lesz azok közül választani. Tehát, hogy akkor bevezetünk egy újabb paramétert, akkor nem csak az számít az adat, ami azt mondja, hogy éppen ezek közül melyik görbén vagyunk, hanem még megjelenik egy újabb adat. Tehát két paraméteres ilyen görbesokaságot kapunk, az pontosan végtelenszer több lehetőség, mint addig, és akkor ezek közül kell valahogy a mérési adatokkal kiválasztani egy görbét. A mérés adatok mindig szórnak, egy kicsit nem pontosak, stb. Minél többet veszünk föl, annál pontosabban, ha szerencsénk van, akkor kirajzol egy konkrét modellt. Ha nincs szerencsénk, akkor több konkrét modellt. Nemrég volt egy éjszakai túlélőversenyünk, ahol azt csináltuk, hogy előzetesen kiszivárogtattuk a titkos adatokat szándékosan. Tehát megmondtuk, hogy milyen tereppontok vannak. Csak azt nem mondtuk meg, hogy melyik hegységbe. És akkor hát, ha rá is mennek, hogy a tisztás északi szélén délre néző hét lépcsős magas lesz, meg ilyenek. És az egyik versenyző között, hogy 4 biztos jelöltje van, tehát biztosan tudja, hogy hol van. Az a baj, hogy mind a 4 másik hegységben. Tehát itt is valami ilyesmi történhet egy ilyen modellnél, ha az embernek pekje van, hogy a görbék elkezdenek illeszkedni az egyik modellre, meg a másikra is, meg a harmadikra, és ezek kölcsönösen kizárják egymást. Marha szerencsés dolog, vagy azt jelenti, hogy jól beletrafáltak a fizika lényegében, hogyha ebből a modellcsaládból tényleg egy ilyen mérési adatsorozat, konkrétan egy konkrét modellt ki tud választani. Ugye lehet érezni, annyiféle görbére illeszkedhetne, vagy szúrhatna, vagy még lehetne másféle modell. És ez volt a meggyőző először, senki is akarta komolyan menni, ugyan micsoda marhaság, hogy gyorsulva tágul a világegyetem. Az, hogy ezek az adatok tényleg ráilleszkedtek egy konkrét modellnek a görbére, az rettentően erős bizonyíték volt emellett. És az ember azt mondja, hogy hoppát, akkor vegyük elő, mi is? Az, hát ott az a lambda. Íme itt a kozmológiai állandó. És akkor végig gondolták azt, amit az előbb mondtam, ezt a logikai ellentmondást, hogy eldobta Einstein a kozmológiai állandót azért, mert tágult a világegyetem. De nem kellett volna, mert a lambdás modellben is tágult. Most már elképzelhető, hiszen már láttunk közben a 80-as években egy olyan fizikai modellt, amelyben volt gyorsuló tágulás, aminek fizikai oka volt, meg volt a részecske fizikában. Hát akkor elképzelhető az is, hogy ilyen modellek vannak, tehát lambda van a világban. Be lehet tenni az egyenletekbe a lambdát, az egy új természeti állandó, mint a fénysebesség, a gravitációs állandó, van egy lambda, nosza mérjük meg, illesszük hozzá ezeket a paramétereket. És ettől kezdve elkezdték komolyan venni megint, tehát a 90-es évek közepe óta, hogy van ez a bizonyos lambda. De közben azért a fizikusok tanultak valamit. Nem szeretünk újabb természeti állandókat bevezetni. Az egész 20. századnak a második fel azzal telt el, hogy egyre kevesebb természeti állandók van. Hát ez már megszűnni elkezdődött, amikor elektromosságtanba bevezetett epsilon 0, meg a mágnességnél bevezetett mű 0, stb.-ről kiderült, hogy azok nem jelentenek semmit, viszont a szorzatuk az a fénysebesség nézete, és a fénysebességnek tényleg van fizikai értelme. Kevesebb paraméter, relevánsabb, értelmesebb paraméterek. Már beszéltem többször arról az egységrendszerről, amelyben a fénysebesség, meg a gravitációs állandó, meg a Planck állandó 1. Akkor abban már kevesebb magyarázandó paraméter van. Ott van például az elektromos töltés, ami 1/137 ebben az egységrendszerben, és szeretnék megérteni, hogy miért. Az lenne a végső cél, hogy nem lennének ilyen önkényes paraméterek, hanem valahogy a világ végső elméletéből kidumálnánk, hogy mi mennyi és miért pont annyi. És akkor ez lenne az egyetlen lehetséges modell, amiben minden konzekvensen összeáll. Tehát nem lennének önkényes paraméterek. Most az, hogy bevezetünk egy újabb önkényes állandót, hát Istenem, ez a fő tendenciál maga ellene megy. Viszont az ember visszahivatkozik arra, amit az előbb már mutogattam. Az inflációnál már bevált az az ötlet, hogy van egy anyagfajta, aminek az ilyen túlüléséből következő exponenciás gyorsulás az valamikor fontos szerepet játszott a világegyetem történetében. Elképzelhető, hogy most is ez játszik. vagy abból az anyagból maradt még valami, vagy több ilyen anyagfajta van, amik egymás után különböző etapokban játsszák le ezeket a gyorsuló tágulásokat. Most ez a hivatalos, hogy kell mondani, azért nem annyira hivatalos, de a nagyjából elfogadott kozmológiai modell, hogy annak idején volt egy ilyen inflációs korszak, és most is éppen kezdődőben van egy ilyen exponenciális fölfutás. Tehát közben volt a szép szokásos módon, amit eddig rajzolgatunk, lassuló tágulás, de van ez a másik fajta anyag. Ez nem ugyanaz, mint ami annak idején volt, ez a Higgs mező, hanem egy másik, ami hasonló módon viselkedik. Ugye ismerik a sztorit, amit az irodalomtörténészek kiokoskodtak, hogy Shakespeare műveit nem Shakespeare írt, hanem más valaki, akit szintén Shakespearenek hívtak. Tehát ez körülbelül ilyesmi. De itt most mondjuk, hogy az egyik is játszik meg a másik, és a kettő nem ugyanaz. És annak idején az a fajta anyag, ez meg egy másik anyag, ami hasonló módon viselkedik, de mások a paraméter, ezért nem akkor szerepelt, hanem most szerepel, és ez játssza ezt a szerepet, hogy ő van most éppen ilyen nem egyensúlyi állapotban, hogy most a huplinának a tetején vagyunk, és ennek a nem nulla értéke adja ezt az exponenciális táguláshoz a hajtóerőt. Miért nem játszott eddig? Azért, mert túl sűrű volt az anyag. Amikor az anyag sűrű volt, akkor a gravitációs erő győzött, és ezért lassította a fékezést. Most már annyira széttágult az atomos anyag, hogy észre lehet venni a közte ott levő ilyen mezőnek a taszító hatását. Tehát volt a görbében egy ilyen fordulópont, egy inflexiós pont, egy lassult, és most, amikor már eléggé ritka, akkor most már elkezd gyorsulva tágulni. Ezt a mezőt hívják inflatonnak, mert ugye inflációt csinál, vagy másképpen még költőnével quintessenciának. Ugye ez a görögöknek az ötödik eleme volt, meg Bruce Willisre is kell hivatkozni, egyetnek. Szóval az ötödik elem, amiről ugye nem tudunk semmit, de hát egyenleteink vannak rá, szóval ez a szebb. Most, amikor nem tudunk semmit, akkor egyenleteket föl tudunk rájönni. Tehát ez úgy viselkedik, mint az a Higgs-mező, paramétereivel lehet nyilván játszani, be lehet állítani úgy a történetet, hogy a mostani gyorsuló tágulást jól le tudja írni. És akkor ennek alapján az ember most már megpróbálhatja összeigazítani, hogy végül is mit tud a világnak a teljes történetéről. Tegyük ezt le. Tehát ilyen forgatókönyveket lehet rajzolgatni. Köszi, hogy anno dazu 13 milliárd évvel ezelőtt a világ elindult a bumból, tágult lassulva. Aztán elérkeztünk 10-32. Másodperchez, amikor a hőmérséklet addig csökkent, hogy a Higgs-mező a Buridan-Samara állapotba került, és el kell dönteni, melyik gödörbe esik bele. És akkor egy ideig ilyen túlhőtött állapotban volt. A 10-32-ig, ez alatt exponenciális tágulás volt, tehát ez az érték fölnőtt 10-50-en szeresére. Vége volt az inflációs korszaknak, akkor ez az energia, ami ott volt, ez átment részecskékébe. Lehetséges, hogy ez is több ilyen, több nekirugaszkodásos szakasz volt. Most a világnak az azóta eltelt 13 milliárd éve ide van, ez a kicsit aránytalan, hogy ezért 10-30-30, ez azóta eltelt 10 milliárd év. Itt közben létrejöttek az atommagok, csillagok, galaxisok, ember, stb. Aztán egy idő után itt elérkeztünk odáig, hogy annyira ritkult már az atomos anyag, hogy ez a másik fajta anyag, ez a quintessencia, ez megint egy exponenciális tágításba kezd, és akkor aztán lehet ezt folytatni. Hogy lehet folytatni? Hát most valahol itt vagyunk. Most éppen gyorsunk, de nem túlságosan. Az biztos nem történt meg, mint annak idején, hogy rövid idő alatt 10-50-en szeresére felnőtt a világ. Itt mióta ez megtörtént, körülbelül mondjuk kétszeresére, háromszoresre tágulódott. Éppen hogy most indult, az éppen hogy azt jelenti, hogy néhány milliárd éve. Ami, hát ugye, univerzumhoz képest, meg ahhoz, hogy micsoda lehetőségek vannak, ahhoz képest még kutya fölre. Szóval ezt az exponenciást, ezt lehet még nagyon messzire húzni. 20 milliárd év múlva, Isten tudja hányszoros lesz a világ, hogyha ez így folytatódik. De természetesen, hogyha ezt az univerzális kozmológia állandó, ami konstans testen odaadta, aztán kész, az okozza, akkor ennek a görbének ennek sosincs vége, ez így megy tovább fölfelé exponenciálisan. Ha viszont ez nem egy univerzális állandó, hanem dinamikailag van generálva, tehát valamilyen anyagnak a tulajdonsága szabja meg, akkor ugyanaz elképzelhető még egyszer, mint annak idején itt az inflációnál, hogy egyszer csak vége van. Elfogy. leérkezik az alapállapotba. Attól kezdve nem okoz tovább exponenciális gyorsulást. Akkor megint visszamegyünk egy ilyen görbére. De az is előfordul, hogy van még egy, hogy kell mondani, szisztencencia, vagy hatodik, vagy hetedik ilyen fajta anyag, ami ott vár még arra, hogy majd egyszer néhány billió év múlva majd bekapcsol, és akkor majd ő okoz egy újabb exponenciális gyorsulást. Most, hogyha ez anyag, akkor arra föl lehet tételezni mindenféle állapotegyenletet. Az egyik az, hát kezd kicsit unalmas lenni, hogy az ember azt mondja, ugyanúgy viselkedik, mint a Higgs mező, az egyszer már bevált. Annak van egy adott téregyenlete, ki lehet számolni mindenfélét, hát azt mondom, az annyira standard anyag, hogy vizsgáznak belőle. Abból ki lehet számolni, hogy mi történik. Nyilván még vannak különböző paraméterek, és akkor még itt lehet a továbbiak. De lehet ott valami sokkal ortopédabb anyag, aminek egészen más a viselkedése. Hát most sokan dolgoznak azon, hogy a lehetséges állapotegyeleteket kitalálják erre a furcsa és nem ismert kvinteszenciára. Hát, hogyha izgalmasabb forgatókönyveket lehet kideríteni. Úgy is lehet mondani, hogy ez a lambda, ez még egy további fizikai állítás, a lambdához járulékot adhat egy olyan tag, amit eleve Einstein beleírt, tehát egy konstans. Aztán van ennek a Higgs mezőnek járuléka, van a kvantum elektrodinamikából is lehet számítani, a vákum fluktuáció ugyanra mennek. Ja, az oszcillátor nem szeret üldögén a fenekén, hanem alaprezgéseket végez, az elektromágneses mező az ugyanazt, csak végtelen sok kvantum oszcillátor, hát annak is van valamilyen alapjáróléka. Ez is ugyanúgy jelenik meg az egyenletekben, mint a kozmológia állandó, csak más előjellel. Aztán a kvantum színdinamikának, a standard modell bizonyos részének, annak is van ilyen járulika. És még Isten tudja hányféle mező, ezeket mind össze kell adni. Hát amit kapunk, az a kozmológiai nem állandó, mert ezek mind időben változnak, és különböző járulikaik vannak. Az, hogy éppen melyik játszik, lehet, hogy az eredeti geometriai nincs is ott, csak a többi, hogy ezt mind a különböző típusú részecske mezők csinálják. És ezek időben változnak, hol az egyik győz, hol a másik, hol pozitív, hol negatív, hol gyorsítja, hol lassítja. De a kormányváltás. Most erre megyünk, most arra megyünk, és akkor a görbét kunkorodigat össze-vissza. Hát milyen lehetőségek vannak? Hát ugye az eredeti Friedman modell az úgy olyan volt, hogy volt egy olyan lehetőség, hogy így visszamegyünk. Hát mindegyik nagy bummal kezdődik. És végződhetett volna egy nagy recssel. Mi az a nagy recs, amikor minden összeesik? Hát itt most, tehát ugye ez volt a Big Bang, ez meg a Big Crunch, amikor összeesik minden. Most megindult az angol egyszavas kifejezéseknek a lavinája, és rengeteg Biggest meg azt találtak ki. Például, hogyha a világ így végtelenség így tágul, és egyre tágul, egyre megy szélje, az mit jelent? Hát végül minden jól lehűl meg, lefagy. Hát akkor ez lesz a nagy brrr, a nagy lefagyás. Big chill, de lefordítottam brrre. Na hát akkor mi lesz? Hát akkor mindenki rettenetesen fagyos lesz. Akkor lehetséges ez, hogy még mindig így még visszakunkorodhatunk. Hogyha sok ilyen görbe jön egymás után, egy kicsit erre kunkorodik, egy kicsit arra kunkorodik, akkor abból lehet valamilyen átlagot képezni. Hogy huprizik, de úgy nagyjából lefele tart, vagy nagyjából felfele tart, ugye lehet képzelni. Tehát ilyen forgatókönyv, olyan forgatókönyv, de azért erre kanyarodunk, vagy arra kanyarodunk. Ennek egy csomó érdekes következményei van. Legközelebb majd a fekete lyukakkal kapcsolatban mesélek arról, hogy a matematika alap feltevéseivel milyen szoros kapcsolatban áll az, hogy ebből a hupliból átlagosan fölfele, vagy átlagosan lefele kunkorodó görbe jön ki. A további lehetőségek, ugye itt volt az a nagy brr, és elképzelhető, hogyha valamilyen nagyon ortopéd anyagot teszünk be, aminek olyan az állapot egyenlete, hogy ez a görbe úgy fog kunkorodni felé, ezt már nagyon nehéz elképzelni, hogy nem lehet folytatni a végtelenig, hanem egy véges idő után eléri a végtelent. Ugye, mint egy hiperbolát rajzol az ember, a hiperbola így megy föl gyorsabban, mint az exponenciás, akkor az időnek egy véges idő múlva, mondjuk 10 milliárd év és 10 perc múlva egyszer csak vége van, mert akkor szélcspice. Ugye a nagy recsnél is vége lenne az időnek, egy adott pillanatban minden összeroppan egy pontba. Itt viszont nem az lenne, itt minden szétmegy, az egyre gyorsuló tágulás széttépi a téridőt. Ennek is van valami neve. Azt hiszem, mi az, amikor így szétcincálják az anyagot, vagy széttépés, de arra is van valami egy szava semmi szemben, vagy volt valamilyen jó kifejezés, ami próbálja hangot, valami ilyesmi, nagy zitty, vagy mi a csoda. Szóval ez lenne az, amikor a téridő egyszerűen szétmegy, nehéz elképzelni, Nem, angolul van valami, az is ilyen hangutánzó, és ezt próbáltuk magyarra ilyen zikkel fordítani, de esetleg lehet, nem az útja, az útja az a visszaesés, az a recsnek a másik verziója volt. Sutty. Esetleg. Jó. Szóval egyre változatosabb világvégeket lehet kitalálni, hogyha ezeket a gyorsuló tágulásokat dinamikailag próbáljuk elképzelni, tehát különböző anyagok okozzák ezt, hogy ezek ilyen antigravitáló anyagok, és attól függ, hogy mennyire antigravitálnak, attól függ, hogy milyen gyorsan szalad szét az anyag. Tehát még az is elképzelhető, hogy véges idő múlva olyan értelme lesz vége a világnak, hogy minden szétspriccel. És nemrég valaki felvetette azt az ötletet, hogy na jó, hát akkor mit kell csinálni, akkor az ember megpróbál óvatosan beereszkedni egy fekete lyukba, ami megpróbál összehúzni, hogyha miközben a téridő meg szalad szét a végtelenig, akkor ha szerencsém van, akkor tudok egyensúlyozni a kettőnek a határán. Én ezt azért nem próbálnám meg, de a matematikai lehetőséget esetleg még majd kiszámoljuk. Köszönöm szépen a figyelmet!